Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 138. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. Foglaljuk el a helyünket, és a 296. dicséretünk első 5 versét énekeljük, szép, tündöklő hajnal csillag, nem énekeljük olyan gyakran, de azért ismerjük. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek ígéjét hallgassuk meg Mózes 4. könyve 24. részéből az első 19 verset, a gyülekezet ülve hallgassa ezt a szakaszt.
Amikor Bálám látta, hogy az tetszik az Úrnak, ha megáldja Izraelt, nem folyamodott többé varázsláshoz, mint azelőtt. A puszta felé fordította arcát, és fölemelte Bálám a tekintetét. Amint meglátta Izraelt törzsenként sátorozni, rászállt az Isten lelke, példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Így szól Bálám, Beor fia, így szól az a férfi, kinek megnyílt a szeme. Így szól, aki hallja Isten mondásait, aki látja a mindenhatótól kapott látomást. Leborulva, de nyitott szemekkel. Mi szépek a te sádraid, Jákob, hajlékaid, ó Izrael! Mint hosszan húzódó völgyek, mint folyó mentén a kertek, mint az Úr ültette aloék, mint víz mentén a cédrusok. Kicsordul a víz vödreiből, vetése bővizeknél van. Királya hatalmasabb Agágnál, és fölemelkedik királysága. Isten hozta ki Egyiptomból, olyan az ereje, mint a bivaj szarva. Nemzeteket emészt, akik szorongatják, szétmorzsolja csontjaikat, összetöri nyilaikat. Hever, fekszik, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán, ki meri fölkelteni. Áldott, aki téged áld, átkozott, aki téged átkoz. Ekkor haragra gerjedt Bálám ellen, összecsapta a kezét, és ezt mondta Bálámnak. ide hívattalak ellenségeim megrontására, te pedig megáldottad már háromszor is. Most azért takarodj a hazádba. Azt ígértem, hogy gazdagon megjutalmazlak, de most az Úr megfosztott téged a jutalomtól. Bálám ezt felelte Báláknak. Megmondtam már követeidnek is, akiket hozzám küldtél, hogyha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeghetem meg az Úr parancsát, és nem teszek magamtól sem jót, sem rosszat, csak azt mondom, amit az Úr meghagy. De most, amikor elmegyek népemhöz, jöjj, föltárom még előtted, hogy mit fog tenni ez a nép a te népeddel a messze jövőben. Példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Így szól Bálám, Beor fia, így szól az a férfi, kinek megnyílt a szeme. Így szól, aki hallja Isten mondásait, aki ismeri a felségestől jövő ismeretet, aki látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most. Szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. Amen.
Isten tegye áldottá az igéjét, ezek csendesedjünk el, hagyjuk meg a fejünket. Álljunk el. Urunk Istenünk, azt gondoljuk, hogy látunk, és azt gondoljuk, hogy hallunk, és főként azt gondoljuk, hogy tudunk valamit. És amikor te szemünket rányítod az igazi valóságra, akkor megdöbbenünk, hogy vakok voltunk, és süketek voltunk, pedig jelekkel vettél bennünket körül, és igazítottál bennünket, de mentünk a magunk feje után. Azért van ez, mert lázadó természet vagyunk, mindig önmagunkat helyezzük legfölülre, mert nem tudjuk elfogadni azt, hogy te vagy mindeneknek teremtője, te vagy a világ ura, te vagy a mi életünknek is az ura. Gyermeki módon szeretnénk feledbe kerekedni. Most mégis arra kérünk, amikor bevalljuk azt, hogy bizony rossz utakon jártunk, és rossz dolgokat gondoltunk, hogy arra van szükségünk, hogy megint helyre igazíts bennünket, ne csak eligazíts bennünket, fenyíts bennünket, hanem hogy szeress bennünket, gyógyíts meg bennünket, a nekünk okozott sebeket és az általunk adott sebeket. Ezért kérünk most téged a te szent lelkedért és ígédért, hogy te kegyelmeddel cselekedd meg azt, hogy a régi történet maivá legyen. Itt és most nekünk szóló üzenetté, közösségben is és egyenként is, mert te tudod ezt egyedül cselekedni teremtő igéddel, szavaddal és irgalmas szereteteddel. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, tesek, és kérném a gyermekeket. Áldás, békesség! Kicsit hangosabban. Jó? Na még egyszer, ezt én kezdem, és én hangom, szólaljon meg. Áldás, békesség! Na, ez az, köszönöm szépen. A következő jutott eszembe ezekben a napokban, ugye sokak számára fölmerül az, hogy valóban elég tömény az ünnepkör. Hát természetesen október 23 benne van, tehát október 31 benne van, tehát november 1, november 2, november 4, van akinek november 7, ugye sose lehet tudni. De éppen az jutott eszembe, hogy gyerekkoromban olyan természetes volt, illetve nem volt, így jött az élet, hogy ugye március 21, aztán ismerjük, ugye innen november 7, stb. És mellette szerényen ott voltak azért a március 15, meg hát április 4-ről ne is beszéljek. Aztán egyszer csak hirtelen eltűnt az ünnepek egyik fele, a másik kicsit felerősödött, és jöttek hozzá újak, és ez nagyon jó dolog, az itt lévő kezemet fogó társaságnak erről halvány fogalma nem lesz, és nem fog benne semmi képzet vagy kényszerképzet fölmerülni bizonyos napokon, ami nekem természetszerűleg még megjelenik. Csak hát persze van az emberben egy ilyen gondolat, hogy ezekben a változásokban vajon a következő 10-20 évben lesz-e változás, és mi az, amire egészen biztosak lehetünk, hogy nem fog változni, és ünnep marad mindig, ez egészen biztosan október 31-e. Ugye? Tehát az 488 év, ezt nem egy pillanat alatt számoltam ki, hanem előtte papíron, úgyhogy 488 évvel ezelőtt kezdte meg Luther nyilvánosan a maga működését, és innen datáljuk azt a folyamatot, amit reformációnak nevezünk, és innen jön az, hogy mi református egyház vagyunk, tehát a reformátorok utódai vagyunk, és akik itt fogják a kezem, ők is azok. Tehát mikor van a reformáció ünnepe, ezt most még egyszer jól megtanuljuk, ha nem tudtuk volna, október 31-én. Tehát mikor van? Világos, október 31-én. És az összes többi jó és szép ünnepünk is meg fog maradni, de ez egészen biztos. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, áldás, békesség. Keressük ki az énekes könyvünkből az 512. énekünknek harmadik versét, és így készüljünk az ige hirdetésre. Nincs oly tudó sehol. Istennek ígéje, melynek alapján előttetek az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelke segítségével, 4 Mózes 24-ből hangzik így a 4. versben. Így szól, aki hallja Isten mondásait, aki látja a mindenhatótól kapott látomást leborulva, de nyitott szemekkel. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a gyerekkornak a kedves története, a Bálám történet, ugye nem tévesztendő össze a Bálákkal, ő a király, csak egy betű különbség van. Tehát Bálám az a bizonyos proféta, inkább látó, inkább varázsló, aki egyébként ugye megrendelhető is, tehát jó üzletember is. De hát ebben különösen, hogy a gyermekeknek mindig a szamár ugrik be, az a bizonyos szamár, amelyik megszólal, amikor Bálám útnak indul Moáb királyához, hogy megátkozza megrendelésre a kapuknál, vagy a legelőkön már ott lévő törzseket, és hát ugye a szamár megáll, mert az úr angyala elébe áll, meg üti, veri, és aztán egyszer csak megszólal a szamár, és elmagyarázza, hogy hát itt egy angyal előttünk, biztos az úr akarna valamit tőled, proféta. Nyilván nem ez a legnagyobb evangélium ebbe a történetbe, de azért a beszélő szamár időnként tükör lehet a mi hát értetlenségünkre. Egy kicsit fel kell azért idézni a történetet. Izrael, tehát Moáb földjén van, ott a holtenger északi csücské jelöli meg a Biblia, szembe pedig látszanak Jerikó város falai, az már nem Moáb földje, de majd tudjuk, ha átkelnek a Jordánon, akkor az első nagy harc, küzdelem azért igazából Jerikó lesz. Csak Bálák ilyetten látja ezt a hadat ott, és olyan eszközhöz folyamodik, ami az ókori ember számára nagyon hatékony fegyver volt. Elhívatja északról, tulajdonképpen Mezopotámia, Szíria találkozásából messze földön híres látó embert, Bálámot, hogy kellő javadalmazásért cserébe rontást hozzon, átkozza meg Izraelt. Hát ennek hátterében ugye az a gondolat állt, hogy az ókorban egy-egy népnek az istene vagy istenei hadakoztak a másik nép isteneivel, és amelyik győzött, ott egyértelműen annak a népnek az istenei voltak az erősebbek. És hát Moáb királya úgy gondolja, hogyha itt a messzeföldön híres Bálámot megkéri, beveti a maga szellemi erőit, és még hozzáteszik mondjuk a Moáb isteneit, főleg a Baál kultuszra kell itt gondolni, föl is megy oda Bálám egy ilyen áldozó halomra, magaslatra, ezt háromszor egymás után tulajdonképpen megtörténik. Itt a harmadik esetről olvastunk konkrétan a Bibliába, utána még egy jóslatot is mond. Hát ugye kiderül, hogy nem működik ez a csodafegyver, amit annak szánt Moáb királya, csődöt mond, mert teljes egészében Isten, Izrael istene hatalma alá kerül a próféta, és nem tud mást mondani, mint amit ő mondott vele. Tehát jönnek a újabb kísérletek, ott nagy áldozás történik, még azt is megemlít a Biblia, hogy Bálám mindenféle varázslásokat is bevet az első két esetben, de nem történik belőle az áldás, vagy az átokból, a rontásból áldás lesz, és aztán még egy megjövendőlés, egy eljövendő nagy királyt, hogy jól ismerünk, hogy a Károli szerint látom őt, de ő nem közel, nézem őt, de nem most, csillag származik Jákobtól, királyi pálca Izraeltől, mindig karácsony előtt szoktuk ezeket a proféciákat felolvasni. Tehát kiderül, hogy nincs semmi hatalma, sem a királynak, sem a profétának az Isten népe felett, ahogy beveti a fekete mágiát, az okkultudományt, bevetik a politikát, bevetik a hadtudományt, mindent bevetnek, és mindez kevésnek bizonyul. Ahogy mondtam, éppen Jerikóval szemben táboroznak, később mondja Józsué könyve szerint maga az Úr fogja lerombolni Jerikó falait, tehát a Bálákféle Isten harc, ez csak egy állomása annak, ahogyan Izrael istene az ő népét kíséri, vele megy, ahogy megígérte már Egyiptomba, amikor mondta, hogy az Úr harcon érettetek, ti pedig maradjatok veszteg, mondja Mózes a népnek, és ez az előttük járó, érettük harcoló Úr kíséri végig, és ennek tulajdonképpen egy epizódja ez, amit most felolvastunk. És így éli meg az Isten népe, tehát a szabadulást Egyiptomból, a szabadítások egész sorát, és Bálám sem tehet mást, mint emlékeztet erre a szabadító Istenre, meg is említi az Egyiptomból kihozó Isten hatalmát, ami azt jelenti, hogy Egyiptom hatalmas isteneit is porba dönti, a tíz csapásra gondolunk emögött. Tehát mi az, most már ennek a kis történet összefoglalásnak a végén, mi az, ami számunkra evangéliumként szólal meg ebből a történetből? Azt gondolom, hogy elsősorban az, hogy elmondja a próféta azt, hogy hogyan tekint Isten az ő népére. Mondhatnám is személyesebben, hogy milyen szemmel néz ránk az Isten. Hát az Isten gyönyörű népét és gyönyörű egyházát látja. És erre a látásra nyitja fel a próféta szemét. De így mondja, aki látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Csodálatos ez a megfogalmazás, leborulva, de nyitott szemekkel. Még be sem vonult az ígéret földjére, a választott nép, ugye meglehetősen azért sok hitetlenség, gyávaság, sok lázadás van mögötte, tehát azért nem egy olyan hihetetlen toppon levő társaság érkezik oda a határhoz, ugye 40 éves büntetésből érkezik meg újra, hogy most már akkor járjon végére a vándorlásnak és a honfoglalást kezdje meg, és mégis ezt láttatja a prófétával az Úr. De ilyeneket mond, hogy milyen szépek a te sátraid, Jákob. A kertek, mind az Úr ültette állóé, benne van ugye az éden, melyet az Úristen ültetett annak idején az első emberpárnak, vetése bő vizeknél van, mi az áldásnak a abszolút kézzel fogható jele és tapasztalata a sivatagos világban, királya hatalmas, oroszlához hasonlítja, tehát azt lehet mondani, hogy valóban egészen édeni állapotok vannak, rend, jólét, békesség, szépség és erő, minden ott van az Isten népét, így láttatja Isten a prófétával. Az előző áldás mondásában még az is elhangzik, hogy nem látnak bajt Jákobban, nem látnak nyomorúságot Izraelben. Tehát ilyennek láttatja az Isten népét az Úr a prófétával. Azt lehet mondani, hogy egy hatalmas feszültség, mert valóságban sosem lesz ilyen, vagy sosem volt ilyen, csak töredékesen, időnként közelített hozzá, voltak jó pillanatai, mondhatjuk ezt nyugodtan, hogy mi is így vagyunk benne, de ebben a nagy feszültségben van az üzenet. Hogy tudnélik, a mindenhatótól kapott látomás ez az Isten népéről, hogy ő így nézi az ő egyházát, így nézi az ő gyermekeit. Azt fogalmaztam meg magamnak a második üzenetként, hogy az egyház igazi helyzete, státusza az nem azonos a pillanatnyi állapotával. Ez olyan kicsit közép-európai szokás, hogy találkozunk, ismerősök, barátok, és elkezdenek beszélgetni, ugye, hogy vagy, erre egy állapot leírás következik, amelyik ugye, a szörnyűtől megy a borzalmas felé, és aztán itt kellene valamit korrigálni a keresztényeknek. Hogy tudnélik, hát mondhatom azt, hogy igen, elég gyatra állapotban vagyok, de boldog vagyok, de jól vagyok mégis, mert Isten gyermeke vagyok, és a hitem egyre inkább erősödik. Az Isten tekintete rajtam van, és ő pedig elmondta, és elmondatja a prófétával, hogy mit gondol rólam. Hogyan néz rám? Úgy lát, mint Bálám látja hirtelen a megnyílt szemeivel az Isten népét. Tehát nagyon fontos ezt látni, hogy itt van az evangéliumnak a nagy titka, hogy az, hogy mit gondolnak rólam, vagy rólunk, mit mondok én magamról, a hívő emberről, az egyházról, hogyan gondolkodik ő maga is, nem ez az érdekes, hanem ahogy az Isten lát engem. Aki ismer engem kívül, belül, minden gondolatom, minden sejtem, és mégis az ő látása az, hogy a Krisztus szépségén keresztül tekint rám. Az énekek énekét már a régi időkben is Isten és az ő népe kapcsolatára, mátkaságra, erre a nagyon-nagyon mély, csak a szerelem szavaival kifejezhető mélységű kapcsolatra magyarázták és illesztették, ezért idézek belőle, ezt mondja, hogy mindenestül szép vagy, én mátkám, semmi szeplő nincs benned. Ugye azt mondja, nem lát nyomorúságot, nem lát bajt, hibátlan, minden rendben van. Vagy az Efézus elvéből, hogy legyen új szövetségi alátámasztásunk is, így hangzik az első versek, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. És aztán igen fontos üzenetté vált az is előttem, hogy milyen csodálatos dolog, hogy amikor az ellenség átkoz, akkor az Úr kifejezésre juttatja az ő áldását és jó tetszését. Tehát miközben itt egy nagyon erős szellemi támadásnak van kitéve az Isten népe, és hát abban a reményben azt majd követi egy fizikális megsemmisítés, de legalábbis szétszóratás, elzavarás, eközben az Isten kinyilvánítja az ő jó tetszését. És azt mondja, milyen szépséges az én népem, milyen csodálatos az én népem. És hát én azt gondolom, hogy ebben óriási biztatás van, mert igen aggódva figyelhetjük azt, hogy viharfelhők gyülekeznek az égen, vannak hatalmi megnyilvánulások, vannak bizonyos szellemiségnek a megnyilvánulásai, az arculat, amit olykor rajzol Isten népéről a média, és így tovább, és mégis azt mondhatjuk, valóban mondhatjuk közben, zárójelben mondom, igen, sok igazság van benne, hogy a néphez hasonlítunk, amelyik végig siránkozott a pusztában, visszavágyott a rabságba, még mindig szolgalelkű és látomás és cél nélküli volt, de most mindezek fölé tegyük oda azt, amit a mindenható láttat a prófétával, ahogyan ő maga néz reánk a Krisztus szépségén, nagyságán, győzelmén, szeretetén keresztül. Ez pedig azt jelenti, hogy ez egy másik lét. Egy isteni létbe emel bennünket ez a tekintet, ez a nézés. És ezt ő maga nem engedi elvenni. Nem engedi, hogy elkezdjen ott bálák mindenféléket, vagy bálán mindenféléket mondani, bepiszkítani, megrontani. Nem engedi az Úristen. A zsoltáros mondja azt, hogy velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Szóval Ézsaiás prófétánál olvasunk ilyen igét, aki a lecsüggett a fogság után a romok között vegetáló népnek mondja ezt, hogy nem mondanak többé elhagyottnak országodat, sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak én gyönyörűségem. Így kapja meg újra és újra a biztatást az Isten népe. És már Bálámmal is láttatja azt az eljövendő királyt, ugye csillag jön fel Jákobtól, királyi pálca támad Izraelből, ő a királyi sargy, akiben nem csak ígéret szerint van meg a menny minden áldása teljessége, hanem valóságosan is. Akiben nem volt feszültség az isteni és az emberi között, az Úr Jézus Krisztus. És ő benne lát minket az Isten gyönyörűnek. De ide kell nekünk eljutni a Krisztus látásra, a Krisztus szemlélésre, hogyan történt, hogyan lehet erre eljutni. Hát így, hogy leborulva, de nyitott szemekkel. Azzal az alázattal, hogy a mi helyzetünk, Isten gyermekségünk az mérhetetlen ajándék, és arra tanít, hogy nézzünk egymásra ezzel a szemmel, ezzel a szemlélettel, nem gondolva magunkat többnek másnál, de a megajándékozott voltunkat éljük át boldogan, és legyen ott a szemünk előtt, legyünk nyitott szeműek az Isten kegyelmére Krisztusban, és tudjuk azon keresztül nézni az életünket, a világot, és mindenek előtt a hívő emberek közösségét, az egyházat, a gyülekezetet, amelyikbe tartozom, ezzel a lelkülettel, ezzel a látással menjek oda, ezzel a látomással a szívünkbe, mert az Istentől lehet ezt a látomást kapni, leborulva, nyitott szemekkel. És azt gondolom, hogy amikor majd meg fogunk emlékezni holnap este, a reformáció évfordulójáról, akkor lehet ezzel a gondolattal egy kicsit megtartani magamban ezt az ünnepet, hogy az atyáknak is adatott egy ilyen látomás, akik le tudtak borulni az Isten kegyelme, hatalma előtte, nyitott szeműekké váltak közben. Volt egy csodálatos látomásuk erről az egyházról, mi rólunk, hiszen ők a jövendőre nézve tették, amit tettek, és azt gondolom, hogy ezt érdemes nekünk is, ezt a lelkületet kapni, kérni az Istentől, amit ők is megkaptak, leborulva, de nyitott szemekkel. Így áldjon meg bennünket Isten ezen az ünnepen. Amen. A 118. Zsoltár 13. versét énekeljük. Áldott, aki az Úr nevében. Csendesedjünk el. Édesatyánk, fényesség támadt a mi szívünkben, fényesség van a tekintetünkben is, mert a te közelségedbe érezhetjük magunkat, és olyan jó dolog, amikor te nyitod meg a szemünket mennyei látásokra, arra a többre, ami nálad van, és amit Jézus úgy hozott el és mutatott meg ebben a világban mi nekünk, hogy az nem piszkolódott be, az nem veszett el, az nem értéktelenedett el. Köszönjük azt a tiszta emberséget, felülről való örömet, amit ő hozott. Magunktól nem telik erre. Magunktól valami egészen másra telik. Mi mindig mélyen alatta vagyunk annak, akik lehetnénk, de most nagyon jó volt hallani, hogy téged mindez nem befolyásol. Megköszönjük néked, hogy elkezdesz mindig emelni bennünket, miközben mi nehézkedünk lefelé. Sokszor botorul, még vágyakozunk is a mélységbe. Ki szeretnénk próbálni azt, amit nem érdemes. Könyörgünk azért, hogy valóban világosság legyen bennünk, körülöttünk, hogy így járhassuk az utat. Hadd könyörögjünk most azokért, akik úgy érzik, hogy besötétült körülöttük, a gyász körülvette őket, a halál köteléke, megszomorodtak, és nem látnak utat, nem látnak világosságot, nem találnak vigasztalást, hadd tudjanak felfelé nézni, és te nyisd meg az ő szemüket is, hadd tudjanak leborulni velünk együtt előtted. Hadd kérjünk, édesatyánk, a ránk következendő ünnepekért is, hadd kérjünk azért, hogy a gyermekeink a szünetben valóban pihenhessenek, de óvd meg őket minden rossztól, minden bajtól. Különösen könyörgünk a betegjeinkért, súlyos betegekért, ágyban fekvőkért, megfáradtakért és terhet hordozókért is. Erősítsd meg őket ezekben a napokban. Megköszönjük néked az elődöket, akik sokkal többet bírtak elhordozni, sokkal nagyobb célokért küzdöttek és sokszor adták az életüket. Köszönjük az atyákat, akik láttak és azt akarták, hogy mindenki lásson körülöttük. Köszönjük azokat a névvel ismert vagy névtelen hősöket, nem egyszer fiatal gyermek embereket, akik oda adták az ő életüket azért, hogy ez a nép szabadságban élhessen. Hadd könyörögjünk most mindnyájunkért, hogy jussunk belső növekedésre, és mindenek előtt bűntől, nyomorúságtól megszabadított emberek legyünk, tiszta szívvel és tekintettel járhassunk ebben a világban, így áld meg bennünket, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Most a kórus énekel, csak nem láttak föl benneteket.
Jó lenne a 163. dicséretet mindenki föllapozná az énekeskönyvben, mert azt fogjuk énekelni. Ez az ének bibliai zsoltárra íródott, a 122-re, hogy azt olvassuk. Ezt azok a zarándokok énekelték, akik Jeruzsálembe érkeztek. Jeruzsálemről szól ez a zsoltár. Két dolgot jelent most nekünk a Jeruzsálem. Egyrészt jelenti azt a templomot, ezt a gyülekezetet, amely kapcsán a reformációra is emlékezünk, is hálát adunk. És a Jeruzsálem jelenti, ha a temetőt járjuk, azt a továbblépést is, ami egykor vár majd minket, a mennyei Jeruzsálemet. Mindkét értelemben keresünk, vagy hát kövessük figyelemmel ennek az ének szövegét, amelyek a dallama egy kicsit más lesz, mint az énekeskönyvben van, lehet, hogy egyszer majd megtanuljuk.
Hirdetem először az alkalmakat, de ma 17:30-kor nagyifi lesz. Hirdetem azt, meg van beszélve, de valaki esetleg nem tudnák itt érint, hogy hétfőn a babamama kör elmarad, viszont este pedig mindenkinek nyomatékkal hirdetem, hogy este 6 órakor az evangélikus templomban lesz a reformáció emlékünnepély, tehát ne felejtsük el. Hétfőn este 6 órakor ne maradjunk már szégyenbe, menjünk el. Kedden este 6 órakor bibliaóra, szerdán 9-kor a kézimunkakör és 10-kor a bibliaóra. Csütörtökön elmarad reggel a bibliaóra, mert játszóház lesz már reggeltől. És pénteken is, mivel szünet van, konfirmációs előkészítő elmarad. Nem azért, mert az Úristen szünetet tart, hanem azért, mert a gyerekek mind ilyenkor elmennek. Viszont szombaton 4 órakor az ifjúsági órát megtartjuk, viszont újra csak aláhúzva mondom, hogy kicsit megtöri a ritmust, a minden szombat, e hónap első szombat estéjén szokott lenni a vespera, az most ebben a hónapban kivételesen 2 hét múlva lesz, tehát nem a 7-ei szombaton, hanem, vagy 6-ain, hanem a 12-ein. Hirdetem a énekkart 9-kor vasárnap, ima közösséget, és ne feledkezzünk el róla, hogy hó első vasárnapja lesz, tehát úrvacsorás istentisztelet. Adakozást hirdetem, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten is megállottunk koporsó mellett, Orosz Gyula atyánk fiát búcsúztattuk el életének 59. évében. Az igét a 80. Zsoltár 4. verséből vettük. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Gyülekezet imádságos szeretetében ajánlom a gyászolókat, és kérjük Isten vigasztaló szeretetét reáljuk. Sok dátumot fogok most mondani. Hirdetem azt, hogy november 2-án este 7 órakor Szent Imre gimnáziumban van egy ilyen találkozó sorozat, és 2-án este Tőkés László püspök lesz, 800 forint a belépő, kint van a plakáta bejáratnál. Ugyancsak alkalmat hirdetek, koncertet november 5-én 6 órakor a Szilágyi Dezsőri templomban, Dezsőtéri templomban a Kárpátaljai Misszióvárra jótékonysági koncert lesz, belépés díjtalan. Hirdettem a következőt, ugye a protestáns napokra, ma estére a kongresszusi központban a koncertre, akik múlt vasárnap kértek jegyet, mert én nem voltam ide, tudom, hogy kértek, most itt van nálam 5 jegy, az most jelentkezzen, és vigye el, és hát főként ott kell lenni a kongresszusi központban. Tehát ez ma este van, 17 órakor. A következőt hirdetem még. A gyermekek, akit érint itt most elsősorban, tehát nem kell minden adatot megjegyezni, akit érint, tehát a gyermekeknek szünidei játszóház lesz. November 2-án szerdán kirándulás Visegrádra, és itt 3-8-kor van a találkozó, és aztán az Árpád-hídig onnan autóbusszal, Elemózsia, esőkabát, bérlet, vagy 4 vonaljegy, és a buszjegyre, amit elvisz Visegrádra kell a pénz. Tehát kérem szépen azokat, akik gyermekei, unokái érintettek, hogy akár nálam jelentkezzen, adok egy ilyen tájékoztatót, vagy ne felejtsen. A második, az november 3-án csütörtökön, akkor lesz a játszóház, kézműves foglalkozással, énekléssel, játékkal, közös étkezéssel, reggel 8-tól délután 4-ig. Tehát hétfő estig, a esti Isten tiszteletig lehet jelentkezni nálam, vagy a Violánál, és aztán még annyit, hogy a következő nagyobb szabású gyerekprogram az majd november 27-én lesz, advent első vasárnapján, immáron majd a karácsonyi dömping helyett most már adventkor tartjuk ezt, majd annak idején hirdetjük. Tehát játszóház, illetve kirándulás, ne felejtsük el, akit illet. Még egyet, amit rendszeresen hirdettünk, ez pedig ugye a helycei tábor, ahova már jelentkezett kb. 15 gyerek, de még lehet jelentkezni. Ez pedig a Becker Norbert vezetésével lesz november 3-tól 6-ig, tehát csütörtöktől vasárnap a jövő héten, és itt viszont vállam kell majd jelentkezni, és mintegy 8500 forint a teljes összeg, amennyibe ez kerül. És hát itt gondolni kell az időjárásra is, meg az esőre is. Tehát ez is van a jövő héten, a játszóház, és csütörtöktől pedig a helycei tábor. És akkor az utolsó, amit már most elkezdek hirdetni, az, hogy kántorunk, Bódis Tamás tanár úr doktori koncertje lesz november 17-én, ezt még fogom hirdetni az elkövetkezendőkben, ez csütörtök este 7 órakor a Budapest Kispest Központi Református Templomban, a Lablonci Zsolt a lelkész, ő is fogja az igét hirdetni, és ott lesz a egyházzenei tanszék, a megfelelő tanárokkal és hallgatókkal, a Solidau Gloria kór is fog énekelni. Én szerintem erre majd össze kellene szervezkedni, és mi gyülekezetünkből oda kollektívan elvonulni, hiszen ő a mi kántorunk, akit ezúttal is szeretettel köszöntünk ennek a jelentős eseménynek a kapcsán. Tehát akkor azt hiszem, hogy sok mindent mondottam, de aki valamit ebből meg akar jegyezni, az szóljon, mert kap emlékeztetőt. És befejezésül a 451. éhezünk. Ja igen, a fontos még, bocsánat, hogy megjöttek a kalauzok, megjöttek a úgy mondják, kalendáriumok, és lehet most már folyamatosan venni, értve rendelni. És még egy fontos dolgot enne felejtsek, hogy az istentisztelet után egy rövid 5 perces presbiteri gyűlés lesz. Ezt megbeszéltük a múlt alkalommal, jöjjünk össze, és akkor gyorsan megbeszéljük, még amit meg kell beszélni. Tehát akkor most a 451-es énekünket keressük ki, és énekeljük befejezésül. Kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.